Kulturpart.
A vendégem Gál Attila Csaba, a Veszprém Petőfi Színház színművésze, és a Vadász Esélye nevű színházi társulatnak a tagja. Szia, Csaba!
Szervusz! Köszöntök mindenkit!
Ti egy felhívással fordultatok a nagy közönséghez, hogy így mondjam. Karantén naplókat vártok író, illetve hangzóanyag formájában, hogy ebből egy színházi előadást készítsetek. Hogy lesz karantén naplókból színházi előadás?
Hát összegyűjtjük a naplókat, elolvassuk mindegyiket, egy írónak a kezébe adjuk, az író megírja belőle a színdarabot, és utána azt pedig megrendezem. Nagyjából egyébként nagyon sok részletet kihagyva, de a főbb pontokat érintve így fog kinézni.
Oké, de hogy mondjuk azt kaptok 50 darab karanténnaplót, férfiaktól, nőktől, öregektől, fiataloktól, kicsiktől, nagyoktól, egy személyé fogjátok ezt gyúrni, egy hőse lesz ennek a naplónak, vagy sok, nem tudom, gondolkoztatok-e már ezen, vagy egyszerűen az lesz, hogy meglátjátok, hogy mit kaptok, és akkor abból indultok ki.
Igen, tehát alapvetően a kiinduló pont az abból fakadt, hogy nekünk is meg kellett szüntetni a próbálást. Tehát ezt folytathattuk volna, mert őszintén szóval nem volt semmi olyasmi helyzet, hogy de mindenki a saját egészségét és a szeretteinek az egészségét előtérbe helyezve úgy döntött, hogy online folytassuk a próbákat, és mi is becsatlakoztunk azokhoz, akik hirdették, hogy mindenki maradjon otthon, és hogy vigyázzunk egymásra. És minden próbát, mert jelenleg is online próbáljuk következő. Most az Iszménét próbáljuk, az Iszméné című előadást, ez Bélai Marcell, a másik vezetőnk rendezi éppen, és reméljük, hogy hamarosan majd lesz bemutatója. Nagyon, nagyon érdekes volt, mert minden átállni online próbálásra így színészként nagyon furcsa volt, mert nem volt ott az a testközeli helyzet, nem tudtunk egymásra úgy reagálni. Kitaláltunk új játékokat, új feladatokat, amelyek által jobban meg tudtuk ismerni a karaktert saját magunkon keresztül és a drámákon keresztül. Ez az Iszméné 5 labdakida történetből áll, mármint a labdakidák történetét dolgozza föl, és Iszméné szemszögéből íródik meg majd a dráma. Benne van Oidipusz Kolonoszban, Oidipusz király, Hetentéva ellen, stb. Drámákat olvassuk, dolgozzuk, elemezzük, és a saját karakterünkön keresztül csinálunk például persze csak saját magunknak vlogokat, meg egyéb videókat.
De már mi az, hogy saját magatoknak? Tehát most nagyon sok információt jutott
erre. Nem dobjuk ki a nagy közönség felé, nem rakjuk ki az interneten, hanem ezek olyan feladatok, amit így oldjuk meg, tehát nem olyan feladatokat osz ki a rendező, mint egy térben lennénk, hanem a helyzethez adódóan olyan feladatokat ad, amikkel meg tudjuk ismerni a karaktert, bele tudunk helyezkedni a történetbe, de mégis egy olyan formát találunk, ami nem a színház, hanem ami az online produktumnak a része, mint például a vlog készítés. Hogyha valaki készít vlogot valamilyen témában, én például Oidipusz témában készítek éppen vlogot, és azt találtam ki, hogy saját magammal készítek egy interjút Oidipusszal, és ezáltal sokkal jobban megismerem azt, hogy én hogyan látom Oidipuszt, és ezt videóformájában, vágással, meg stb. Ezt elküldöm a rendezőnek, és a többieknek is megmutatom, és akkor azt folyamatosan értékeljük, és ezáltal fejlődik egy csomó más készségünk is, és a fantáziánkat is növeljük, meg újabb dolgokat megismerünk magunkból, tehát megpróbálunk kreatívak lenni, és ebből adódóan folyamatosan a helyzetből adódóan volt egy ilyen helyzetfelmérés a próba kezdetén, hogy ki hogy van, hogy éli meg a karantén, és mi nagyon őszintén ugye egymásban megbízva beszélgetünk a dolgainkról, a családi helyzetünkről, a lelkiállapotunkról, mert szinte a színházban mindenki tudja, hogy ez része is, hogy az ember az így nagyon nyitottan megnyilvánuljon, mert hisz az elengedhetetlen ahhoz, hogy őszinte érzelmeket tudjon reprodukálni próba közben, és azt éreztem, hogy ez hogy ez, amit tudunk éppen most a jelenlegi helyzetről, hogy ki hogy éri ezt meg az országban, a világon, ez nagyon kevés. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, legalábbis a mi társulatunk, megvan mindenünk, van mit ennünk, megvan mindenkinek a kapcsolata, valaki együtt tud lenni, valaki online folytatja a kapcsolatát, mégis itt vagyunk egymásnak, beszélgetünk egymással, de lehetnek olyanok, akik teljesen egyedül maradtak, akinek most halt meg valakiük, akik emiatt szakítottak, akik most estek teherbe, akik nem tudom, tehát rengeteg olyan helyzet van, ami felfordíthatta az életét, elvesztette a vállalkozását, a munkáját, ezért a családját hogyan tudja feldolgozni. Hát az egyik terápia erre, hogy naplót ír az ember, számot ad az eddigi életéről,
és a vlog is tulajdonképpen egy napló.
Igen, és mi azt adjuk meg, hogy mi figyelmet tudunk adni. Most figyelemmel kísérjük az ő életüket, mert általában a közönség szokta figyelemmel kísérni a művészek, a színészek életét, és most eljött az ide, hogy mi figyeljünk rájuk. Meg igazából ez nekem mindig azon kattog az agyam, hogy hogyan tudnék egy problémát megoldani, mert én matematikusnak tanultam azelőtt, és
aha.
Az egyetemen szinte minden nap az volt a feladat, hogy valamilyen matematikai vagy matematikához közeli élettani helyzetet, vagy bármilyen olyan dolgot meg kellett oldani, amivel valamilyen logikával le lehetett azt vezetni. És erre állt be az anyám, ez ilyen modellt kapott na, ezt még egyszer megfogalmazom normálisan, tehát, hogy ilyen modell alakult ki a fejemben, és ez nagyon nagy hatással volt a színművészeti tanulmányaimra is. A rendezőszakot is elvégeztem, és a színművész szakot is. És ez a három dolog bennem valahogy egyesült. És éppen ebből kifolyólag elkezdtem gondolkodni azon, még az egyetem közben, hogy hogyan tudom megoldani azt a problémát, hogy a különböző magyar nyelvű színművészeti egyetemek ismerjék egymást, az ottani diákok, az ottani tanárok, hogy miben más az, amit tanulhatnak a pestiek, a kaposváriak, a szerbiaiak, vagyis az újvidékiek, marosvásárhelyek, a kolozsváriak, és hogy szokott lenni ilyen találkozó, hogy bemutatják a vizsgadarabjukat, de igazából nem ismerik meg egymást. És én létrehoztam a Maszidit Marosvásárhelyen, ahol összezártam őket, mármint, hogy együtt dolgozzanak, vegyes csoportokban és egy szállodában laktak, és rengeteg támogatást kaptam az egyetemtől és más kulturális egyesületektől, hogy ezt létrehozhassam, és már kettő sikerült belőle. És akkor is azért csináltam ezt meg, mert volt egy probléma előttem, amit annó egy a Kolozsvári Színház első igazgatója megoldott, és áttelepített egy rengeteg színész Budapestre, amikor olyan volt a helyzet, és ezt elolvastam az egyik színháztörténelmi könyvből, amikor készültem a vizsgára, és eszembe jutott, hogy mi sem kezdünk semmit azzal, hogy én aki Magyarországon születtem, Budapesten születtem, Dunakeszin nőttem föl, mi sem tudunk kezdeni semmit azzal, hogy most milyenek az emberek Erdélyben, kik azok, hogy élnek ott, mi a véleményük rólunk, mit gondolunk róluk, milyen az identitásuk, hogyan viszonyulunk hozzájuk, mit tanulnak ott, hogyan látják másképp a dolgot, a magyarságukat, stb. Sorolhatnám, mi a viszonyuk a világgal. És rengeteg olyan dolgot, amivel csak gazdagabb tud lenni ez a szakma, meg amúgy is kicsi, és amúgy is éreztem és érzek most is egy ilyen széthúzást, és van olyan ember, aki ki kell álljon a saját ideológiáimat, meg van olyan ember, mint például én, aki ezt valamilyen képpen összefogással megpróbálja ellensúlyozni, mert jelenleg nem vagyok olyan helyzetben, hogy bármerre is elhúzon a szívem, hanem inkább a problémák megoldása felé halad, és volt egy ilyen probléma, hogy nem tudhatjuk, hogy most mi történik az országban, hogy mi az igazság. És az, hogyha mi ezt a felhívást meghozzuk, az emberek kiírhatják magukból a gondjaikat, problémáikat, vagy azt éppen, hogy milyen vidám dolog történt velük, vagy pont most jött össze nekik az idő, pont most pihenhetik ki magukat, hogy valakinek ajándék volt az idő, azokat is nagyon szívesen várjuk, azokat a történeteket, mert azok is nagyon fontosak. Véletlenül se egy ilyen terápiai jellegű előadást akarunk csinálni, hanem egy olyan előadást, ami a lehető legnagyobb mértékben a legigazabb képet tudja adni a mostani helyzetről, a legintimebb helyzeteken keresztül. Nem a nagy globális dolgok érdekelnek minket elsősorban, nem politikai szempontból érdekelnek, hanem emberi szempontból, hogy a hétköznapi ember ezt hogyan élte meg mindenféle tekintetben, mindenféle sorson keresztül. És ahhoz, hogy ezt át lehet látni tényleg, aki nagyon érzékeny, meg empatikus, meg humánus, de nem a sokkal, sokkal izgalmasabb számomra, hogyha éppen most vagyok ebben a helyzetben, most élem meg ezt a járványhelyzetet, hogy azoktól az emberektől hallom a tragikus és komikus helyzeteket, akik tényleg átérték. És azt nyilván színpadra dramatizálni egy átírást fog jelenteni majd egy olyan ember keze által, aki tényleg ért ehhez, ahhoz, hogy aztán azt a dolgot vissza is tudja adni, amit tényleg megéltek, mert ugye ez egy olyan determináción keresztül megy ez a színmű írása, a színdarab írása, ami egy teljesen másfajta logikát, egy tömörítést kíván. Épp ezért, ha van 50 vagy 100 vagy 150 napló, akkor azok nem egy az egybe fognak majd színpadra kerülni. És ez egy olyan történetet szeretnénk kreálni, amiben több helyzet, de egy bizonyos mondanivaló, egy gondolat, ami a sok napló olvasásával kialakul, az benne lesz magában a drámában. És ezt nem csak magunknak, hanem majd az elkövetkezendőnek is, a többi rendezőnek is, a többi színháznak is fel szeretnénk ajánlani. Tehát egy kész művet szeretnénk létrehozni, ami kiinduló pont lehet az egyik megalkotott sok műhöz képest.
Fú, Csaba, hát lenyűgözve hallgatlak. Ugye fejedelmi többest használsz mindig, hiszen itt a Vadász esélye alkotócsoportról van szó. Mesélj magatokról egy kicsit, ugye azt lehet tudni, hogy mindannyian mind a hárman, akik alapítottátok ezt az alkotócsoportot, Marosvásárhelyen végeztetek, és a nevetek az a Pilinszky János egyik utolsó interjújából származik. Pilinszky tulajdonképpen a koncentrációról beszélt valahogyan, illetve a költészettel kapcsolatban a koncentrációról, amikor azt mondta, hogy olyan ez, mint a Vadász esélye. De mondd el te, kérlek szépen, hogy pontosan mivel is foglalkoztok, és miért hoztátok létre ezt az alkotócsoportot?
Engem Bélai Marcell keresett meg 2019 nyarán. Köztünk egy nagyon jó barátság van. Rögtön az én rendezőszakon a dramaturgnak hívtam meg, én negyedéves voltam rendezőszakon, ő pedig első éves, és meghívtam dramaturgnak, mert nagyon okosnak hallatszott a megnyilvánulásai. Kincses Réka tartott nekünk egy filmes kurzust, és olyan dolgokat mondott, amik lenyűgöztek akkor, és azt gondoltam, hogy ezzel az emberrel együtt kell dolgoznom. Már akkor kialakult közöttünk valamilyen fél szakmai kémia, és folyamatosan kerestük az alkalmat, csak valahogy az élet földrajzilag más helyre vitt minket folyamatosan, és Budapesten találkoztunk, és ő azt érezte, hogy valamit nagyon el akar indítani, én már nagyon régen éreztem, és most ő talált olyan tehetséges és motivált fiatalokat, akik által tudunk előadásokat létrehozni. És igazából ez a szakmai és az ízlési közös többszörös, a közös nevező, ami összehozott minket, a barátság, a régi ismerettség, és az, hogy valamilyenféle egyfajta ugyanazt a színházi ízlést valljuk. Mind a hárman másfélék vagyunk. Kozma Gábor Viktor tanult Japánban, Suzuki-tól, Litvániában, New Yorkban is rendezett, rengeteg helyen járt Európában, most Kolozsváron tanít, már színművész osztályokban, és kurzusokat tart a világ minden részén. Egy rendkívül, ha életek ilyen szóval, multikulti ember. Bélai Marcell egy hihetetlenül okos, én meg egy nagyon bohém, szabados és fantázia dús ember vagyok, ha magamról mondhatok ilyen szerény dolgokat. Az, bocsánat, remélem ez nem hangzik visszaesnek, csak hogy nagyjából mind a hármunknak vannak különböző tulajdonságai, nagyon különböző emberek vagyunk az életben is, a magánéletben is, de mind a hárman szeretjük egymást, és éppen ez az, hogy nem akartunk azt, hogy most van egy vagy két ember, aki irányítja ezt a dolgot, hanem van egy vallásunk, az, hogy folyamatosan figyelünk arra, hogy mi az emberi természet, mi az emberi viselkedés, mi maga az ember és ember kapcsolat, az ember kapcsolat a világ, stb. Sorolhatnám még, ragozhatnám még.
És akkor ez de a Vadász esélye.
Van ez esély, az, hogy vagy bejön, vagy nem, de mi figyelünk folyamatosan az, hogy mi az az igazság, és mi keressük. Tehát állandó keresésben vagyunk, és azt, amit találunk, az a szakmai ízlésünk szerint, meg a formai világunk, a fantáziánk szerint a lehető legjobb mértékben szeretnénk reprezentálni a nagy érdeműnek.
Igazából... Csaba, áruljál valami. Ti fiatalok, miért gondoltátok úgy, hogy a klasszikus görög drámákhoz kell visszamenni, hiszen a beszélgetésünk elején említetted, hogy, hogy egy Iszméné című darabot próbáltok, ami ugye az egész Ödipusz legenda körön alapszik, a tébai drámákon. Miért pont ez? Miért nem a kortárs? Miért nem a... Nem tudom mi. Tehát valami, ami korban hozzátok közelebb áll.
Egyrészt hát a fő kiinduló pontja az egésznek a mozgató rugója, amiért elindította azért, hogy itt, hogyha az zárójelbe tennék, hogy a projektben, egy bizonyos drámában, vagy egy színdarabnál az adott rendező, vagyis a rendező személy az, aki meghatározza ezt a dolgot, hogy mi indította előtt, hogy ezt választotta. Tehát itt Bélai Marcell nevébe tudok megnyilatkozni, mert a választásban ilyen szinten ez nem volt kollektív, vagy nem szóltunk bele. És de ő, és utána ezzel mindannyian egyetértettünk, az intotta, hogy a megbocsátásnak a kérdésköre. Az, hogy meg lehet-e, meg tud-e valójában az ember bocsátani saját magának, és az embertársainak, a szeretteinek, mert ez hihetetlenül mélyen benne van ezekben a történetekben, mint Szofoklészen keresztül, mint Euripidészen keresztül, hogy számunkra érthetetlen fordulatok vannak a drámában, a megbocsátás probléma körét körbejárva, és elképesztően izgalmas számunkra, mert mi is most 20-30 évesen éppen véget vetettünk egy hosszú távú kapcsolatba, belekerültünk egy hosszú távú kapcsolatba, összevesztünk a szeretteinkkel, kibékültünk a szeretteinkkel, csináltunk rossz dolgokat a magánéletben, csináltunk jó dolgokat a közösségi életben, stb. Oda-vissza, és folyamatosan belelép az ember ebben az időszakban olyan hibákba, amikor éppen elkezd kialakulni maga a pályája, amire majd rálép, és rengeteg hibát vétel. Így folyamatosan gerjeszt egy olyan állapotot, hogy megbánja, megbocsátja, stb. De hogy itt történik olyan, hogy Urcaréte romániai színházi rendező vetette fel pont az Oidipusz király az egyik interjúja van, hogy nem érti, mégis miért hagyta ott Oidipusz a végén ezt a dolgot, hogy miért döntött így, hogy akkor megvakítja magát. Hogy vannak benne olyan örökzöld emberi motivumok, amire a művész folyamatosan keresi a választ, és hihetetlen mértani pontossággal szerkesztette meg a Szofoklész például a szövegeit, elképesztő, és folyamatosan vizsgáljuk a többi nyelvnek a fordításait, hogy mi minden dolgot jelenthet még számunkra, rendkívül izgalmas, és egy hatalmas nagy feladat is ebben a szövegben, a régi fordításokban olvasni a szöveget, mondani, megtanulni, és az, hogy effektíve nem kell mögé gondolni semmit pszichológiailag, hanem az kell játszani, ami ott le van írva. És az a fajta brechti színjátszásmód, az a fajta szemlélet, az a fajta epikus színházi forma, amit mi tanultunk ott Marosvásárhelyen, az abszolút ráhúzható erre a fajta szövegre, és sokkal közelebb áll hozzánk jelenleg. Sokkal könnyebben tudunk hozzányúlni, sokkal költői színházat tanultunk, mint az a fajta színház, ami inkább az anyagi valóságon keresztül próbálja reprezentálni azokat a mindenkori problémákat, mint ami itt van Magyarországon. Mi ebben tudunk valamilyen szinten hozzáértőként, de kezdőként más nyújtani, mint a többi társulat. Ebben vagyunk szerintem egy kicsit mások talán, mint a többiek, hogy...
Világos, világos. Csaba, közben elszaladt az időnk, de legyünk informatívak, ugye ti várjátok a karanténnaplókat, pontosan hova?
A Chance of the Hunter, kukac.gmail.com, tehát ez egy angol cím, mert nem nemzetközi kapcsolataink is vannak, jelenleg ez az e-mail címünk, tehát Chance
of the Hunter. De a Kultúrparton is megtalálják egyébként a
címünket. És a kultúrpart.hu-n is megtalálják a címünket, illetve van egy vadászási Facebook oldalunk, ott is fel tudnak minket keresni. a vadász esélye Facebook oldalon, és oda is várunk, akár hanganyaggal elkészített, hogyha valakinek olyan nyoma, hogy éppen fölvenni, mert nincs ideje leírni, nem akarja leírni, vagy nem is tudja leírni, de oda küldhetnek e-mailt, és a Stollár Béla utca 12/B, 4. emelet 3-as szám alá, postai úton.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondtad ezeket nekünk. Gál Attila Csaba volt a vendégem, a Veszprémi Petőfi Színház tagja, és a Vadász Esélye Színházi Alkotóközösség egyik alapítója. Csaba, kérlek, hogyha megvalósul a darab, vagy hogyha már látjátok, hogy körvonalazódik a dolog, akkor gyere el újra és mesélj róla nekünk, mert nagyon izgalmasan hangzik.
Rendben, én is kíváncsian várom.
Köszönöm szépen, szervusz. Kulturpart.